ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadokká lesztek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, a mai ünnep napon, különösképpen is kedves a mi szívünknek, hogy téged atyánknak nevezhetünk, gondviselő jó atyánknak, akinek kezedbe van a történelem minden időszaka, legyen az vérzivataros vagy békével teli. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy ma is te vagy a mi Istenünk, s a mi népünk is, amikor szabadságra vágyik. Urunk, a mai ünnep nap számunkra keresztény embereknek legyen az a kiváltság, hogy imádkozzunk a mi magyar népünkért. Kérünk, Urunk, hogy minél többen hadd ismerjék meg gondviselő atyai szeretetedet, hadd ismerjék meg a te szavadat, amelynek hatalma van és ereje. Kérünk, Urunk, hogy hadd ismerhessenek meg minél többen téged, úgyhogy atyuknak is nevezzenek. Sorunk a mi bizonyságtévő lelkeinket is, amikor az ének szavaival is vallást tettünk rólad. Kérünk, Urunk, erősíts meg bennünket hitvallásunkban, hogy ne csak a templomba tudjuk szépen énekelni a rólad szóló dicséretet, hanem erősíts meg bennünket hitünkben, hogy a templomon kívül is valljuk, éljük és imádkozzuk egy életen át, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Köszönjük, Urunk, neked ezt az atyai szeretetet, hogy elküldted mi hozzánk a te egyszülött fiadat, mert úgy szerettél bennünket. Úrunk, mi is szeretnénk most megnyitni a mi szíveinket, mert szükségünk van atyai szeretetedre. Szükségünk van rá, mert te ígérted, hogy ahogyan az anya vigasztalja a fiait, te úgy akarsz vigasztalni bennünket. S magasztalunk azért is, hogy mint jó atyánk, tudod, mire van szükségünk. Így várjuk, Urunk, a te igédet, és kérünk, hogy adj nekünk hitet, hogy valóságosan tudjuk befogadni, szívünkbe elrejteni és magunkkal hazavinni a te élő igédet. Az Úr Jézus nevébe kérünk, légy vigasztalónk, erősítünk igéd és szent lelked által. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, Máté evangéliumának 6. részéből az 5. verssel kezdődően a 8. verssel bezárólag, majd olvasom János evangéliumának 3. részének 16. versét, a KT magyarázatból pedig a 9. és 10. úrnapi kérdésfeleleteket. Jézus Krisztus mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokba teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek azt tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A 9. úrnapja pedig így hangzik hozzánk, majd a 10. úrnapja. Mit hiszel, amikor ezt mondod, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszem, hogy a mi úrunknak, Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, s azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja. Én nékem az ő fiáért, Krisztusért Istenem és Atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem, minden testi-lelki szükségemre gondot visel, s még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralomvölgyben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges Atya. A 10. úrnapja kérdése, mi hát az isteni gondviselés? A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelen lévő ereje, amelyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézbe tartja és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Mit használ tehát nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete? Azt, hogyha baj ér, türelmesek, ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk, a jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban. Tudjuk, hogy senki és semmi sem szakíthat el minket az ő szeretetétől, mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat. Kedves szeretett testvérek, a mai ünnepnapon sokfelé, sokféle módon emlékeznek meg a szabadság harcról, a magyar népnek a szabadság vágyáról, de az, ami régen volt, szoktuk mondani, hogy elmúlt. Nagyon sokszor a múltban történő események megfakulnak, megkopnak, és amikor a riporterek tudósítanak egy-egy ünnepünkről, egy-egy szemfüles riporter nem csak az eseményekről számol be, hanem sokszor az úton járók előket is megkérdezik egyfajta korrajz kedvéért. Mit tudnak az ünnepről? S elhangzott a kérdés, hogy vajon ki szerezte a nemzeti dalt. S hangzott a válasz, hogy Kölcsey Ferenc. Tovább ment a kérdés, idézzen belőle, mármint a nemzeti dalból. S hangzott a válasz, Isten áld meg a magyart. Kedves testvérek, mennyire fontos nekünk megismerni, mi az, hogy imádság. Mennyire fontos felismernünk, hogy ami úgy kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart, abban egy magyar szívnek a legfőbb imája, óhaja és kérése van megfogalmazva. Természetes módon a mindennapok imái is nagyon fontosak, hiszen maga az Úr Jézus buzdít bennünket arra, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, mint a farizeusok, s mint azok a pogány emberek, akik ima életüket nem arra használták fel, hogy reábízzák magukat Istenre, hanem a maguk akaratát akarták, imáiknak sokszori elmondásával kikényszeríteni az Istentől. Buddhista testvérek minden áldott nap nem is tudják elmondani annyiszor, hogy dicsőség legyen Buddhának, ugye az ő fantázia neve ebben a vallási témában, ugye a lótuszvirág, aki ezután utána olvas, számunkra kicsit idegen ez a világ, bár nagyon tiszteljük buddhista testvéreinknek azt a fajta nyugalmát, amelyet emberi technikák és meditációk által is el tudnak érni, bár ezt nekünk Isten Jézus Krisztusban ajándékozza. Mindazonáltal ők azt vallják, hogy emberi ajak nem tudja elégszer magasztalni Buddhát, ezért imamalmokat készítenek, ezeket az imamalmokat tekerik, forgatják, van, amikor csobogókkal, patakokkal tartják állandó mozgásba, hogy Buddha magasztaltassék. Aztán tudunk arról is, hogy a pogány népeknél nagyon gyakori volt az a szokás, hogy úgy gondolták, hogyha egy ima témát, egy kérést sokszor is nyomatékosan helyeznek az Istenség elé, akkor Isten, ha másért nem, előbb-utóbb ráun a kényszerítő imára, s megadja kérésüket. Jól tudjuk, hogy római katolikus testvéreink is a rózsafüzérben a mi atyánkot 15-ször kell, hogy elmondják. Ennyiszer mondják el egy imádságuk alatt. Kedves testvérek, amiről az Úr Jézus beszél, hogy kicsoda is számunkra az Atya, számunkra szinte felfoghatatlan, hiszen amikor a Szent Háromságról hallunk, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, nehéz nekünk felfogni ezt a titkot, hogy hogyan lehet három személy mégis egy egységben, és a földi életben a családnak kéne ezt leképeznie. Ennyire egynek kéne lenni egy édesapának, egy édesanyának és a gyermekeiknek, hiszen maga a házassági szereztetési ige is azt mondja, hogy és elhagyja a férfi az ő apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, csodálatos szellemi, lelki, testi, érzelmi egységé. Nem tudjuk mi igazán, kedves testvérek, felfogni azt az egységet, ami a Szent Háromságnak az egysége. Mégis Isten megadta nekünk azt, hogy elküldte az ő egyszülött fiát a mi világunkba, azért, hogy megbékéltessen bennünket az Atyával. Olyan ez, mint amikor rokonok, megjegyzem, azok tudnak igazán haragudni egymásra is, neheztelni, amikor rokonokat egy közvetítő megbékít, egymáshoz közel vezet, nagyon sokszor tragédiák, akár halálesetek árán egyszer csak kibékülnek, látogatják egymást, újra felfedezik azt, hogy milyen jó egymás közelébe lenni, megbékéltek egymással. Jézus vállalta magára a megbékítésnek a csodálatos munkáját, és ehhez abba a síralom völgyébe kellett, hogy eljöjjön, ahol mi élünk, kedves testvérek. Miért síralom völgy ez? Hát mert nagyon sokszor csak panaszkodni tudunk. Nagyon sokszor csak sóvárogni tudunk. Nagyon sokszor csak vágyakozunk olyan eszmék után, mint amilyen például maga a szabadság. Nagyon sok ember szeretne szabadnak lenni, hogy megtehesse azt, amire vágyik a lelke, de nagyon sok minden köt bennünket békjóba, kedves testvérek, és határolja be a lehetőségeinket. És az ember hol a testi képességeinek a fogja, hol az anyagi lehetőségeinek a fogja, hol pedig hitbeli képességeinknek vagyunk a fogja, amikor Isten elénk állítja Jézus Krisztus által, ha bármit kértek majd az én nevembe az Atyától, megadja nektek. Isten a bőséget kínálja fel nekünk, szabadságot akar nekünk adni. Az Úr Jézus egykoron éppen ezért mondta a tanítványainak, ha valóban megtartjátok az én igéimet, és hallgatjátok, szeretitek azt, és megtartjátok, akkor az ige, mint igazság, megszabadít titeket. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek. Az ókorban, amikor a kereszténység terjedni kezdett, nagyon sok rabszolga adta át az életét Jézus Krisztusnak, mert ugyan szolga volt, akként kezelték gazdái, cseléd munkát kellett, hogy végezzen, de milyen nagy különbség volt, amikor ő ezt felszabadult lélekkel, az Úr Jézus gyermekeként tudta szeretetből, megelégedettséggel véghez vinni. Nagyon sokszor az élet olyan körülmények közé vezet bennünket, amiről azt hiszük, hogy ez már csak így marad, vagy rosszabb lesz. S arra tanít bennünket a káténk is, hogy mindazt a rosszat, amelyet a mi mennyei atyánk esetleg megenged, hogy belépjen az életünkbe, mindazt a rosszat is javunkra tudja fordítani. Tudjuk a csodálatos igét azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Ez az ige nagyon sokáig volt vezérlő igém személyesen is, hiszen ezt az ígét konfirmációm után kaptam, és magammal vittem annak idején, még itt nem volt Miskolcon református gimnázium, nekem Debrecenig kellett elmenni, és a kollégiumi szoba falán is ott volt. Minden héten hazajártam nagybeteg szüleimhez, és mindig ott volt bennem ez a csodálatos ige, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. És így teltek a hetek, így teltek a hónapok és az esztendők, és Isten megerősítette az elmémet épp úgy, mint a lelkemet, és mindazt a próbatételt, amit nehéz volt 10 évesen megállni. Gyakorlatilag ott messze Debrecenbe, szülőktől, Miskolctól, gyakorlatilag egy önálló életet kellett kollégistaként élni, és Isten javamra fordította, és ez azóta is így van. De ehhez kell egy csodálatos eszköz, amiben nem szabad megrestülni. Ez pedig az imádságnak az a csodálatos ajándéka, amelyet úgy is nevezhetnék, mint a lélek lélegzett vétele. Spurgeon a nagy ige hirdető nevezi így az imádságot, és emlékeztet mindnyájunkat arra, hogy nem csak az otthonunk falain van ablak és ajtó, amelyeken keresztül nyithatunk a földi világ felé, hanem Isten adott nekünk egy olyan mennyre nyíló ablakot, amelyet, ha minden nap megnyitunk, a mennyei világ áradhat be a szívünkbe, az elménkbe, a családjainkba, a gyülekezeteinkbe, a mindennapjainkba. Kedves testvérek, nagy szegénység van ott, ahol ezt az ablakot nem ismerik, ahol ezt a mennyre táruló ablakot nem tudják, vagy nem akarják felfedezni, ahol ezzel nem élnek. Bődben vagyunk még, és meg kell újulnunk, meg kell tisztulnunk az imádság szolgálatában is. Vannak, akik nagy próbatételeken átmenve azt mondják, hogy Isten nem hallgatta meg imáikat. Pedig még a mennyei jelenések könyvében is arról olvasunk, hogy ott van a trónus mellett egy olyan csodálatos hely, ahol a szenteknek az imádságát gyűjtik össze, vagyis mindazokét, akik Krisztus nevében imádkoznak az Atyához. Jó lehet, hogy ezeket az imákat az angyaloknak meg kell tisztítaniuk, szentelniük a jelenések könyve tanítása szerint. De minden ima, amit elmondunk, ott van az Isten trónusához közel. Vagyis amikor mi imádkozunk, hova jutunk be imáinkon keresztül? Az Isten közelébe. Kedves testvérek, mennyire vesszük mi komolyan az imádságnak csodálatos lehetőségét, mennyire gyakoroljuk nap mint nap hűséggel, és a legfontosabb hittel, azt, hogy én imádságban Isten színe elé járulok. Összegyűjtöttem néhány ige helyet, amelyek arra tanítanak bennünket, hogy mik gátolhatják a mi ima életünket. Ézsaiás 59:1-2-ben halljuk: nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előttetek, és nem hallgatott meg. Nem lehet úgy imádkozni, hogy közben ott rejtegetem a szívemben, mintha az Isten nem látná a bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, mielőtt odahajlunk, mielőtt odajárulunk az Atyához, előtte kérnünk kell, tisztítsd meg, Uram, az elmémet és a lelkemet, hogy tiszta kezeket, hogy a Timóteus levélben halljuk, tiszta kezeket tudjunk az Isten felé felemelni. És aztán János apostol első levelének harmadik részében, a 20-tól a 22-ig terjedő versekben halljuk. Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Ha mi szívünk elítél, mert lelkiismeret furdalásunk van, mert vannak még rendezetlen ügyeink, ezt rendezni kell. Oda kell menni ahhoz, akivel nem teljes a kapcsolatunk, meg kell követni, meg kell beszélni. Nagyon sokszor az emberi életek kommunikációs zavaroktól szenvednek, és furdal a lelkiismeretünk. Addig nem tudunk szabadon szárnyalni, addig nem tudunk teljes meggyőződésből könyörögni. A példa beszédek könyvében ezt halljuk, aki bedugja a fülét a nincstelen segély kiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált. Fontos, kedves testvérek, hogy gyakoroljuk az irgalmasságot, hogy ne menjünk el azok mellett, akik nélkülöznek, lelkileg vagy testileg. Fontos, hogy meghalljuk őket, azokat, akiket Isten a mi útunkba vezérel. Hiszen azt hallottuk a K.T. magyarázatban, hogy semmi sem történik véletlenszerűen. Sem a szegénység, sem a gazdagság, sem az éhezés, sem az a jól lakott állapot, amely embereknek adatik. Nem véletlen semmi, ami történik velünk. Nagyon sokszor azt szoktuk mondani emberi módon, hogy szerencsém volt. Bizonyára véletlenül így történt, vagy úgy. Aki hisz Istenben, ezzel, ezek után törölheti szótárából a véletlent és a szerencsét, mert Isten akarata és tudtával történik minden az életünkben. Máté evangéliuma 5. részének 7. versében éppen ezért felszabadít bennünket az irgalmasságra, amikor a boldog mondásokban halljuk, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Jakab apostol levelének 4. részében így folytathatjuk a mi ima életünk csiszolását. Azt mondja az apostol, ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Vajon átviszem-e az imáimat azon a szűrőn, hogy miért kérem, minek a javára, miért fontos az az ima kérés, amit az Úr elé viszek? Kinek akarok kedvezni vele? Csak magamért tudok imádkozni, és csak a szűk családomért? Ne legyünk szűkkeblűek, kedves testvérek, amikor imádkozunk. Legyünk irgalmasak az imádságainkban is. Tudjunk imádkozni mindazokért, akik szükségekben szenvednek. Elég hosszú ideje, mi szoktunk imádkozni esténként a szűk családdal, a szomszédjainkért is. És az elmúlt időszak is rádöbbentett bennünket arra, hogy ez mennyire fontos. Szemközti szomszéd asszonyunk éppen most halt meg 56 évesen. 2 hét alatt derült ki az, hogy áttétes, máj és tüdő rákja van. Egy csöndes, visszahúzódó asszonyka volt, aki soha nem kért volna segítséget. Ilyen időszakban az emberek még eléggé bezárkózóak, nem minden nap látjuk egymást. De amikor megtudtuk, hogy ők milyen próbatételt élnek át, megerősítve éreztük magunkat ebben a szolgálatban. Milyen nagy lehetőség, hogy a szomszédjainkat is Isten elé vihetjük közel a trónushoz, Az Úr tudja, miben vannak, s meg fogja adni, amire szükségük van. S végül hadd olvassam Márk evangéliumának 11. részének verseit, amelyben így mondja az Úr, bizony-bizony mondom néktek, aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjék fel és vesd magad a tengerbe, s nem kételkedik szívében, hanem hiszi, amit mond, az megtörténik. Annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. S amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg mennyei atyátok sem, bocsátja meg vétkeiteket. Tudunk-e semmit sem kételkedve imádkozni? Erős szívvel, hitből. Egyszer egy csodálatos történetet olvastam, és már egy délelőtt Isten tiszteleten egy ízben ezt át is adtam a testvéreknek, de most is megteszem, mert nagyon jó példa arra, hogy sokszor milyen nehéz elkezdeni egy ima életet. Egyszer egy idős bácsi, aki megtudta, hogy súlyos betegséget hordoz a testében, a barátjától kért segítséget. Templomba járó emberek voltak, de úgy mondta a bácsi a barátjának, hogy tudod, a lelkészünk már sokszor buzdított minket az imádságra, de valahogy sosem tudtam meg ebből, hogy hogyan kezdjem el, mégis hogyan gyakoroljam. És a barát azt mondta, hogy tudod, az Úr Jézussal ugyanúgy lehet beszélgetni, ahogyan most mi egymással beszélgetünk. És aztán a betegség előre haladtával beszorult ez az idős ember a saját hálószobájába, már nem tudott kijárni onnan, és ez a jó barát, aki a gyülekezetből is testvére volt, azt mondta, hogy tégy egy széket az ágyad mellé, és gondold el, hogy amilyen valóságosan ott van ágyad mellett az a szék, Jézus ott ül, ott van veled együtt a szobába. Tárd fel a szívedet, kedves barátom, és mondj el mindent Jézusnak. Azt is, amit másnak nem akartál, vagy nem mertél, tárd fel a szívedet, oszd meg mindent Jézussal. És aztán az idő előre haladtával a lelkész is meglátogatta ezt az idős embert. Hát először is nagyon örült annak, hogy helyjel várták, és aztán az idős bácsi elmondta, hogy az az Úré, az a szék. Azon az Úr Jézus szokott lenni, ő hozzá szokott imádkozni, és aztán egy lelki gondozói beszélgetés vette kezdetét. Néhány hét eltelt, és ez a bácsi meghalt. A lánya felhívta, a lelkész telefonon is közölte vele, hogy az édesapja elment. A lelkésznek egyetlen egy kérdése volt, ugyan mondja már meg nekem, milyen testtartásban volt az édesapja, milyen körülmények között hunyt el. És azt mondta a lánya, magam sem értem, teljesen bele volt hajolva a székbe, mintha valaki tartotta volna. Ez az imádság. Oda hajolni, oda adni magamat őszintén Istennek. Teljesen feltárni lelkemet, és megosztani vele mindent, azt is, amivel másokat nem terhelhetek, azt is, amit régóta cipelek magammal, mert magamra is neheztelek. Bele kell hajolni Isten megváltó karjaiba, mert ő magához ölel bennünket. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy amikor imádkozol, menjél be a te belső szobádba, és atyád, aki titkon van, megadja, amit kérsz, ő megfizet mindenkinek. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Régen a zsidó embereknek a lakó területe úgy nézett ki, hogy volt egy egészen belső szoba, amely egy függönnyel volt, egy szövet darabbal volt elkülönítve, a többi lakótértől, és emögé ment be a zsidó családfő, és ott imádkozott, közben járva az egész családjáért és a népéért. Ez a belső szoba. Jó, ha van otthon is egy ilyen belső szoba, ahol csendesen tudunk igét olvasni és imádkozni, de a lelkünkben mindenképp kell, hogy legyen egy belső szoba, ahol csak az Úr van, és én. Mennyire jó lenne, ha ma is lennének ilyen családfők, édesapák, édesanyák, minél többen, akik nap mint nap be tudnak menni belső szobájukba, hogy közben járjanak, hogy hordozzák a családjaikat imádságban, de a mi magyar nemzetünket is. Nagyon fontos, kedves testvérek, hogy megtanulja a mi magyar népünk, Isten, áld meg a magyart jókedvel és bőséggel. Ezért mondja Vas Albert versében a Szegény vagyokban, szegény vagyok, szegényebb, mint a koldus, aki az utca sarkon kéreget, mert felette tiszta ég ragyog, s az ég szereti a szegényeket. S a koldusok nagy néha hinni tudnak, Istenben, égben, s abban, ami szent, és imádkozni tudnak és szeretni, s a lelkük álma, léte, parti, csend. S jó annak, aki szánakozva néznek, és megsiratják fátyas csillogását, mosolytalan két könnyező szemének. Rólam hiszik, hogy végtelen a kincsem, pedig érzem, tudom, hogy semmim sincsen. Mindenkinek adósa maradok, mert szeretetben, hitben és reményben a koldusnál is koldusabb vagyok. Innen lehet elindulni, hogy Isten meggazdagítson bennünket, meggazdagítson személyes életünkben, családi életünkben és a mi népünk életében. Az a nép, amely rátalál a mennyre nyíló ablakra, mindent megtalál Krisztusban, az atyától, mert tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek. Mi is azt gondoljuk, kedves testvérek, gyakorta, hogy én tudom, hogy mi a jó nekem. Családilag is sokszor eltervezzük, mi lenne jó, ha így és így történnek az események. Mire van szükségünk? Egy a szükséges dolog, ami atyánkat megismerni, s hogy ez a gondviselő Istenbe vetett hit felszabadítson bennünket az aggodalmaskodás, a kis hitűség bűne és tévejgése alól. Kedves testvérek, Isten ezen a mai ünnepnapon újból nekünk szeretné ajándékozni az imádság kegyelmi ajándékát. Legyünk imádkozó, jó illattal teli keresztjének, életünk minden idején. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te adni akarsz. Az a szolgálatod, az a küldetésed, hogy a mennyei világ ajándékait odaadd, és hogy szándékod mennyire tiszta, és mennyire odaadó, oda adtad a te egyetlen egyedet, az Úr Jézus Krisztust is, hogyha valaki majd hisz ő benne, bárki, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te tudsz bennünket az atyához elvezetni. Magasztalunk azért, hogy megnyitottad nekünk az utat a menny felé. És köszönjük, Úr Jézus, hogy maga a Szentlélek, akit elküldtél mi hozzánk, kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög érettünk ebben az órában is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy tanítasz minket arra, hogy az imádság nem önző léleknek való, mert csak úgy mehetünk az atyához, ha közösségben megyünk, mi atyánk. Nincs olyan perce, órája a napnak, hogy a föld bolygó sok pontján ne hangoznék fel imádság, könyörgés és hálaadás. Urunk, mi szeretnénk téged magasztalni imádságunkkal, és szeretném most kérni is téged, hogy tisztítsd meg a szívünket, elménket, értelmünket, adj nekünk tiszta szívet, Urunk, hogy imádságunknak ható ereje lehessen az Úr Jézus nevében. Kérünk, Úr Jézus, te, aki tanítottál bennünket, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, engedd meg, Urunk, hogy odafigyeljünk a böjti időszakban az ima életünkre, s engedd meg, Urunk, hogy reggelente legyen fontos, hogy veled kezdjük a napot, igével és imával. Így könyörülj meg rajtunk, Urunk, s a mi magyar nemzetünkön is. Kérünk, hogy végtelen szeretetedet árazd ránk, amikor Széchenyi István imájával imádkozunk. Isten, te foglalatja minden jónak, magasztosnak, tökéletesnek, befejezetnek. Töltsd meg szívünket és lelkünket a te szent lelkeddel. Erősíts meg minket mennyei hatalmaddal, hogy földi gyarlóságainkon erőt véve elménket hozzád felemelhessük. Tisztítsd meg érzékeinket minden hozzánk tapadó földi salaktól, s világosságoddal töltsd be emberi természetünket, hogy ez a te műved hozzád méltó lehessen. Önts bizalmat lelkünkbe, s ne engedd meg, hogy a te végzésedet bírálgassuk, vagy éppen kételkedésünkkel megkérdőjelezzük a te mindenhatóságodat. Add végre a te legjobb áldásodat minden hozzátartozóinkra, barátainkra, mindazokra, akik gyászban járnak, vagy betegségben, vagy az élet örömteli napjait élik. Egész nemzetünkre töltsd ki áldásodat, hogy egykoron minnyájan együtt dicsőíthessünk, és magasztaljunk téged mind örökké. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.